Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvéreim, a keresztelés után hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy köszöntsem nagy szeretettel gyülekezetünk körében Mózes Áront és az ő kedves feleségét, akik bizonyságot tesznek, bemutatkoznak és szólnak arról a szolgálatról, amelyet végeznek, a bibliai házasság gondozásról.
Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen a szép vasárnapon. Tulajdonképpen én ide hazajövök, majd erre még fogok utalni. Közel 30 éves emlékek fűznek a tetemvári gyülekezethez, ahogy mondtuk annak idején a deszkához. Keresztény családban református házaspár gyermekeként nőttem föl, de hamar rá kellett jönnöm arra, hogy igaz az, amit aztán máshonnan is hallottam, hogy Istennek csak gyermekei vannak, unokái nincsenek. Természetes volt, hogy ott legyek annak idején az istentiszteleteken, gyermekórákon, és természetes volt Isten léte. Nem volt ez kérdés a számomra, így nőttem föl. Később az ország akkor egyetlen református gimnáziumában, védett környezetben, Debrecenben tanultam és érettségiztem. Hálásan emlékszem sok tanáromra, diáktársamra. Nagyon sok jót kaptam, de sok gyarlóságot is felfedeztem egy gimnazista éles kritikájával. A 70-es évek közepén kerültem Miskolcra, az egyetemre. Idealistának bélyegezve, fellebbezéssel vettek fel, de inkább harcos voltam, mint érett hitű. Nagyon hálás vagyok Istennek a miskolci évekért, az itt nyert barátokért, testvérekért. Sokat kaptam az evangélikusoknál az ifiben, örömmel emlékszem, ahogy említettem is erre a templomra, illetve az elődjére, Szilágyi Pista bácsi ige hirdetéseire, majd az Irlanda Sándor vezette ifire. És volt egy hely, Sajó Ivánka, ahol egy alapvető felismerést kaptam Istentől, melyre aztán rá tudtam állni. Ma is hálásan emlékszem azokra, akik az ivánkai találkozókat a velük méltatlan bánásmód ellenére oly sokszor bátran vállalták és szervezték, biblikus tartalommal, élő bizonyságtétellel, bizonyságtevőkkel töltötték meg Bartáné Ilonka nénire és Szabó Dánielre. Egy ilyen Sajó Ivánkai hétvége után lett világossá számomra, tette világossá számomra Isten, hogy erőből, izomból, keresztjén mozgalmárként ő nem tud engem használni. Nem azért szeret, mert olyan nagylelkű hírnöke vagyok, olyan jó lennék ebben. Azt is meg kellett látnom, hogy nagyon is rászorulok a kegyelmére. Közvetlenül a saját bűnösségem, a saját életem, a saját erőtlenségem miatt. Az egyetem után Debrecenbe kerültem vissza dolgozni, Zsuzsival, a feleségemmel, 1981-ben a Debrecen Nagyerei Református Gyülekezetben egy ifi órán ismerkedtünk meg, akkor találkoztunk először, de aztán 1984-ben, nem sokkal később, 3 évre rá házasságot kötöttünk. Máig emlékezetes, szép nap volt, sok kedves barátunkkal, a családunkkal, 28 éve történt ez. A megtérésem után másodszor, akkor kaptam nagy lendületet az Istennel való kapcsolatomban, amikor 7 éves házasként egy baráti házaspár javaslatára elmentünk egy házas hétre Zsuzsival. Igazán ekkor láttunk rá, hogy Isten igéje ma is mennyire aktuális, élő és alkalmazandó az életünk mindennapjaira. Nem volt különösebb baj a házasságunkkal, nem voltunk válófélben, de milyen jó volt akkor ezt így meglátni. Megtapasztaltuk, és hálásak vagyunk, hogy ő soha nem hagyott el. Naponta elindít és eligazít. A legnagyobb nehézségből is megerősödve jöhetünk ki vele. Mindig volt sok barátunk, testvérünk, akik fontosak voltak a gyülekezetünkben, és azon kívül is. A családunknak és nekik is nagyon sokat köszönhetünk, akár az érettünk kitartóan mondott imádságokért, akár a tevőleges segítségért. És hogy a másik fél is hallgattassék, meghadadjam át a szót a feleségemnek.
Nagyon hálás vagyok Istennek, mert egy 7 gyermekes hívő református családba születtem. Nagyon szeretetteljes, őszinte kapcsolatban voltam a szüleimmel, akik rendszeresen Bibliát olvastak, imádkoztak, családi áhítatokat tartottak nekünk. Nagyon sokat beszélgettem édesanyámmal, és ő elmondta, hogy nagyon fontos dolog az, hogy egész életünkben Istent kövessük, és olyan házastársunk legyen, aki szintén szereti Istent. Akkor kezdtem el imádkozni Áronért. Főiskolásként kerültem Debrecenbe, és mint már említett Áron, ott ismerkedtünk meg a nagyerdei ifjúsági közösségben. Már akkor is ilyen jóképű férfi volt, csak több volt a haja. Nagyon sokat jártunk együtt ifjúságban, sokat beszélgettünk, és nagyon határozottan egyetértettünk abba, hogy egy életre szóló tudatos döntést akarunk hozni. Én nagyon aggodalmaskodó, félős lány voltam, olyan sok mindentől féltem. Féltem a nehézségektől, a haláltól, a betegségtől, féltettem a szeretteimet, és rá kellett jönnöm arra, hogy nem akarok ilyen félelemben élni. És leborultam Isten előtt, és kértem, hogy vegye el a szorongásaimat, félelmeimet, és átadtam az életemet neki. 84 nyarán kötöttünk házasságot, mint említette Áron, és a Péter első levelének első fejezetéből a 22. és 23. versével indultunk közös útunkra. Így hangzik ez az ige: tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő maradandó igéje által. Nagyon örültünk, mert hamar és gyorsan jöttek a gyermekeink. 5 év alatt 4 fiúgyermeket kaptunk ajándékba. Nagyon sokat imádkoztunk értük, és imádkoztunk velük. 7 éves házasok voltunk, amikor eljutottunk erre a házaspári csendes hétre, amit szintén említett Áron, és nagyon sok mindent kaptunk azon a héten. Rájöttünk, hogy Istennek konkrét és határozott iránymutatása van a házasságra vonatkozóan a Bibliában, hiszen ő alkotta a házasságot. Terve és célja van vele. Nem arra kell törekedni, hogy én legyek boldog, hanem a legfontosabb az, hogy a társamat tegyem boldoggá, őt segítsem, őt bátorítsam, biztassam. Az is fontossá vált, hogy beszélgetnünk kell sokat és őszintén. Meg kell nyílnunk egymás előtt. A házasságunk egy lelki csata szintere, ahol nem Áron az ellenség, hanem a gonosz, aki arra törekszik, hogy megbontsa a mi egységünket. Nagyon hálás vagyok azért is Istennek, mert világossá vált, hogyha ő az én életem ura, ha ő a legfontosabb az életemben, akkor fog jól működni a házasságom is. Akkor lesz Isten dicsőségére. És mikor ezeket mind megtapasztaltuk, és rájöttünk, hogy ez működik, akkor fontossá vált, hogy ezt továbbadjuk másoknak. A családunkban is, és barátainknak is. Végül is a házasságunk attól függ, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel. Hogyha Isten jelenlétében élünk, akkor ez meghatározza a házasságunkat, a családunkat, a munkánkat. És nagyon fontos még emellett, hogy tartsunk közös áhítatokat, közös csendességeket otthon, ragaszkodjunk a gyülekezet közösségében, mert csak így fog épülni mindkét kapcsolatunk.
A személyes bemutatkozás után néhány szót szeretnék mondani erről a bizonyos bibliai házassággondozó szolgálatról. Először talán lássuk a mérföldköveket, milyen lépésekben is alakult ki ez a szervezet. 1984-ben Pálhegyi Ferencék, talán ismerős a nevük, feleségével találkoztak egy amerikai házaspárral. 27 évvel ezelőtt létrehozták az első házassággondozó csoportot. 1988 nyarán volt az első házasságépítő hét Tahiban, és azóta évről évre rendszeresen vannak, most már több helyen. 20 éve megjelent Pálhegyi Ferenc keresztény házasság című könyve. Ennek a szolgálatnak a munkatársai ezekből a hetekből válnak ki, választja ki Isten, és biztatja őket arra, hogy álljanak be. 15 éve jelent meg a Biblia és Család című folyóiratunk, és azóta rendszeresen meg is jelenik. 10 éve alapult meg a Bibliai Házasság Gondozó Szolgálat, mint non-profit szervezet, mint egyesület. A szolgálat kezdeteikor a gyülekezetekben nem volt jellemző a házasság kérdésként való említése. Emlékszem annak idején, amikor még először osztottunk szórólapokat, mindenki tiltakozott, hogy ez a kérdés őt nem érinti, pedig házas volt. Mert valami olyan kényszerképzet tartozott ehhez, hogyha baj van, akkor van házasság, addig nem nagyon kell róla beszélni. Pláne nem mások előtt. Nem működtek házassággondozó csoportok gyülekezetekben. Református egyházunkban inkább a krízisben lévőkre figyeltünk akkor még, mi próbáljuk ezt a szolgálatot kiegészíteni, és a prevencióval foglalkozni, ne is legyen baj. Itt az első istentisztelet után is rögtön, aki megszólított, az azt mondta, hogy hát ő olyan dolgot tudna idehozni, amihez segítség kellene, krízisintervenció, beavatkozás. Persze ebben is tudunk segíteni, de nem elsősorban ezzel foglalkozunk. Körülbelül 30 házaspárt tartunk nyilván munkatársként, és körülbelül 600 házaspárral tartunk, ha nem is napi, de rendszeres kapcsolatot. részben az egyesületünk munkája révén, Isten áldásaként a házasság és a családi élet szélesebb körben vált kérdéssé, problémává, nem az egyes házasságok problémájaként, hanem általában problémává. Megjelentek keresztény könyvek, ma egyre több van, már csak meg kell válogatni, hogy melyik az, amelyik igazán biblikus. Sok gyülekezetben szerveződtek öntezvékeny házasságépítő csoportok, házassággondozó csoportok. Sok gyülekezetben működik ma ez, van helyi házaspári képzés is, akár mi is ezt a formát gyakoroljuk, hogy nem egy biblia körként működünk, hanem valóban olyan ismeretdózist is, biblikus ismeretdózist is szeretnénk adni, amelyet elindulhat egy házasság, vagy újra lehet gondolni. Évente házasságépítő napokat, sok előadást tartunk, sok-sok gyülekezetben, nyaranta átlagosan 3 házasságépítő hetet szervezünk. Voltak évek, amikor erre 40-40 házaspár jött például annak idején Berekfürdőre, 80 ember plusz a munkatársak. Óriási volt az érdeklődés. Van olyan hetünk is, ahova kisgyermekesek jöhetnek, hogy ne kelljen nekik se távol maradniuk, ahol személyes gondoskodásban részesülnek a gyermekeik. 2009-től minden februárban részt veszünk a Házasság Hete országos programjában, és a gyülekezeteinkben, ahol jelen vagyunk, szintén szervezünk ilyen előadásokat, filmvetítéseket, egyebet. 2009-től működtetjük azt a képzést, azt a tréninget, amelynek az a funkciója, az a célja, hogy minél több, ha lehet minden gyülekezetben legyenek képzettek, minimálisan képzettek, de mégis valamilyen módon elindított, általunk is emberileg is elindított házaspárok, akik a házassággondozó csoportok vezetését magukra tudják vállalni, nyilván a lelkészek, a gyülekezetek mindenféle támogatásával. 2012-től uniós pályázati projektek megvalósításában is részt veszünk, most ezzel az istentisztelettel majdnem párhuzamosan Debrecenben, a Nagyerdői gyülekezetben van a hivatalos elindítása egy ilyen programnak, amely óriási spektrumában kínálja az ehhez való szolgálatot, a szülőknek való tanácsadást, a házasságra készülőknek, a jegyeseknek, akár az elváltaknak is, mert hogy azt mondjuk, hogy onnan is visszafogad Isten, és akar újat kezdeni, de ezt el kell tudni gyászolni, el kell tudni gondozni, nem ezt reklámozzuk, de akár ezt a kérdést is felvállaljuk. És elsősorban a házasoknak. Mit kezdjünk, hogy ne is legyen bajunk, ne is legyen problémánk. Kicsit összefoglalásként szeretném felolvasni azt, hogy mi olvasható a honlapunkon, mint a bibliai házasság gondozó szolgálat küldetése. A BHS a házasság problémáinak megoldására a Szentírás tanítását állítja a fókuszba. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy tanítása nem módszert, technikát, tüneti kezelést kínál, hanem arra a radikális életvezetési váltásra hív, ami az Istennel való élő kapcsolat felvételét jelenti. Szeretném hangsúlyozni, nem a pszichológiai eszközeit tesszük félre, hanem nem azoknak adunk elsőbséget. Hangsúlyozzuk és fontosnak tartjuk, megtapasztaltuk, hogy az Istennel való kapcsolat az, ami ebben meghatározó. Új embert ő tud teremteni bennünk, egyébként szélmalomharc marad. A munkatársak az Istennel való élő kapcsolatuk hatására alapvetően megváltozott életük révén adhatnak képet arról, hogy mindez mennyire kívánatos megoldásokhoz vezet az ember általános, de a házassághoz kötődő konkrét kérdéseit illetően is. Ahogy hangsúlyoztuk, mi is az első héten döbbentünk rá, hogy mennyire konkrét üzenetek vannak a Bibliában, időtálló üzenetek. A BHS tevékenységei, kapcsolódási lehetőségek hozzánk. Gyülekezeti házaspári, családi napokat szervezünk, előadásokat, filmvetítéseket, bizonyságtételeket, nyári intenzív házasságépítő heteket tartunk, ahogy említettem is, és van családos hét is. Kiadjuk a Biblia és Család című folyóiratot negyedévente, amelyek kapcsolódó szakcikkeket, bizonyságtételeket, sok-sok információt adnak, irodalmat kínálnak. Elérhető mindenki számára a www.bhs.hu című honlap, amely a teljes tevékenységünket bemutatja, napra készen követhető az, hogy mibe lehet bekapcsolódni, mit érdemes meghallgatni, megnézni, vagy elutazni oda. Munkatársképzéssel foglalkozunk, ahogy említettem, várunk minden gyülekezetből. Nagyon szeretném hangsúlyozni erre elhívott hívő keresztény házaspárokat. Tehát nem itt fogjuk kiképezni őket arra, az elhívás az nem tőlünk van. És hát a képzett munkatársakkal kapcsolatot tartunk a későbbiekben, gondozzuk őket akár módszertanilag, akár lelkileg, hisz ez a munka eléggé megviselhet embereket, akkor is, ha érett erős hittel látnak hozzá. Köszöntésül szeretném felolvasni a II. Korintusi levél 12. részéből a 9. verset, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Azt kívánom a kedves gyülekezetnek, hogy ez az erő lakozó mindannyiunkban, töltsön föl, és segítsen, támogasson a magunk életét illetően, a házasságunkat illetően, és a gyülekezet építését illetően. Így legyen az áldása rajtunk. Amen.
A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 14. részéből, a 14. rész 7. versétől a 13. versig terjedő igeszakaszból, valamint Péter apostol első levelének 2. részéből, az első 5 versből. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg, és támadott fel, és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Vagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Mert megvan írva, élek én, ezt mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becseskőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk ezért. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged a mai napért. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk neked, és olyan jó tudni, hogy minden nap ünnep lehet, amit veled élünk meg, amit veled kezdünk el. Köszönjük az új reggelt, az új napot, hogy a te kegyelmed minden nap megújul a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és te gondoskodtál a mi testi, lelki szükségeinkről. Te látod, mennyei atyánk, azt is, hogy most milyen szívvel vagyunk itt, milyen gondolatok kötnek le, foglalkoztatnak, milyen kérdéseink, milyen kétségeink vannak. Te látod a szívünkben az akadályokat, amik a te igéd előtt állnak most, akár hitetlenség, akár csalódások, akár bűnök. Szeretnénk, hogyha te építenél fel bennünket lelkileg, mennyei atyánk, de tudjuk, hogy ehhez először rombolnod kell. Rombold le a szívünkben mindazt, ami útjában áll a te igédnek, ami elválaszt tőled, és építs fel bennünk, kérünk, a te királyságodat. Valósuljon meg a te jó, kedves és tökéletes akaratod és terved egyen-egyenként mindnyájunk életében és az egész közösségünk életében. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te elküldted az Úr Jézus Krisztust, köszönjük, hogy benne megváltottál, megvásároltál magadnak bennünket. Köszönjük, hogy nem a magunkéi vagyunk, nem a bűnéi, nem a haláléi, nem a sátánéi, hanem a tiéd. Juttasd érvényre a te tulajdonjogodat a mi életünk felett. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy így csitítsa el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Küld kérünk szent lelkedet, és eleveníts meg bennünket a te igéddel. Az Úr Jézus nevében kérünk,
hallgass meg imádságunkat. Amen.
Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, a Bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerinti mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszból, Júdás leveléből, a 20-tól a 25-ig terjedő versekből a következőképpen. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Úrunk Jézus Krisztusnak irgalmát, az örök életre. Könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből. Másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testükbe szennyezett. Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Amen. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvérek! Júdás levelének egyik csúcspontjához érkezünk el, amikor a rövid levél vége felé elhangzik egy csodálatos gondolata. Maradjatok meg, tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. És ugye egyből eszébe jut az embernek a mindennapoknak a taposó malma, hogy milyen nagy dolog a megmaradás, a megtartatás. Ha megnézzük a mi emberi erőlétünknek minden egyes törekvését a hétköznapokban, egészen az ébredéstől, az egész napi tevékenységünkön át, amíg eljutunk az esti nyugvó pontig, mindennek az a szervezője és rendezője földi életben, hogy megmaradni, megtartani a létemet, a megélhetésemet, a lelki erőmet, személyes életemet, a családom életét, megtartani a munkahelyemet, megmaradni abban, ami számomra teljességet hoz, és itt Júdás levelében ez az Isten szeretetében való megmaradás. És nagyon egyszerű példa jutott eszembe, áttételesen is, a megmaradásról, míg a gyermekkoromtól fogva annyira lenyűgözött engem, amikor a nagy viharba, különböző időjárási viszontagságok között kinéztem az ablakon, mindig lenyűgözött a nagy fáknak a kitartása, hogyan a nagy fák, bokrok a legnagyobb vihart is úgy állták, mert volt gyökérzetük, amivel kapaszkodtak, megtartattak, meg voltak őrizve, hogyha megfelelően voltak elültetve. Kedves szeretett testvérek, a mi megmaradásunknak, megtartatásunknak is. Ez a legfontosabb fókuszpontja ebben a földi látható világban. Akkor tud megmaradni a mi életünk, hogyha meg tudunk gyökeresedni abban az isteni szeretetben, kegyelemben, ki meg tud minket őrizni és tartani. És ez a szeretet az Úr Jézus Krisztus arról tett vallást, hogy ő az igazi szőlőtő, és az ő mennyei atya a szőlős gazda. És amikor mostanság is látjuk a szőlő tőkéken, a vesszőkön az egyre inkább érettebb és illatos szőlő fürtöket, akkor jövünk rá arra, hogy azok a szőlő szemek azon az egy fürtön, hogy mennyire egyé vannak kovácsolva a tápláló tőke által, mint a gyülekezetben, mint a családban. Egyik szőlőszem sem élhet önmagának, és egyik sem halhat meg önmagának. Akár élnek, akár halnak, a szőlőfürtön vannak, és hogyha egyetlen egy szőlőszemet a darázs megcsíp, vagy a madarak elkezdik szemezgetni, annak hatása van az egész szőlőfürtre, az egész szőlőfürt megrohadhat egy szőlőszemnek a romlása nyomán. Értjük-e, akik közösségben élünk és közösségre vágyunk, hogy megtartatásunknak alfája és omegája megmaradni, megtartatni az Isten szeretetében. Ebben a szeretetben azért is fontos, hogy megmaradjunk, mert Isten megváltó szeretetéből tápláltatik. És amikor rátekintünk a Bibliára, azoknak élő személyeire, hogy kik is voltak azok, akik megtartottak, és kik is voltak azok, akik kételkedtek, akik megmentésre szorultak, akkor már is előttünk van a hitnek egyik legnagyobb apostola, Péter, akivel kapcsolatban azt mondta az Úr Jézus, hogy Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, de én imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék a te hited. Megtartatni, megmaradni, otthagyatni az Isten kezében nem a mi dicsőségünk. Ez nem a mi teljesítményünk, kedves testvérek. Mint ahogy egy gyülekezetnek a megmaradása, megtartatása sem emberi erő kifejtésnek a jutalma. Gyülekezetet nem lehet csinálni, egyházat sem, mert ennek a Szentlélek Isten a szervezője, mint hogy az Istenben maradásnak is az ő megváltó szeretete az irányítója, hogy akit megajándékoz az újjászületés erejével, örömével, attól többi a hit ajándéka nem vétethet el. Nagyon sokszor mégis a gonosz belevisz minket abba a hinta lelki politikába, hogy vajon elveszíthetem-e a hitemet. Ha elveszítettem, az nem volt hit. Amelyik igazi őszinte megtérésből fakad, újjászületésből, az Istennek szent lelke által, ugyan az Úr Jézus mondta Nikodémusnak, ha valaki nem születik újonnan víztől és vélektől, semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Ezt a fajta újjászületést kell kérnünk, kedves testvérek, és ezt kell táplálnunk nap, mint ahogyan Júdás is mondja, ti azonban szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Az épülés pedig egy olyan életritmus, kedves testvérek, hogy ott hagyom magamat az Isten kezében a mindennapi döntéseim között. Nem magamhoz ragadom a döntés, nem önmagam szeretete fog vezérelni, hanem minden napnak, a reggelétől az estéig, amikor Isten különböző élethelyzetekbe állít, mint magánembert, mint családban lévőt, mint gyülekezeti tagot, minden egyes döntésem épüljön rá a Krisztus nagy döntésére, aki úgy döntött, hogy szeret minket és az életét adja értünk. Ehhez meg kell maradnunk Isten szeretetében, és ez igen nagy dolog. Péter apostol sem tudott semmit tenni azért, hogy megmaradjon. Isten szeretete tartotta meg. Gondoljunk bele, hogy az Úr Jézus két alkalommal is figyelmezteti, hogy kikért benneteket a sátán, megrossál titeket. A gonosznak ez az öröm himnusza mindennapi életünkben, hogy rostál, megráz minket, lelki megrázkódtatásokat, hitbeli próbatételeket idéz elő. És amikor mi kétségeskedünk, habozunk, elkezdünk kételkedni, éppen ezt akarta elérni Ádám és Éva esetében is, hogy merüljön fel a kételj bennük, hogy Isten elég jó főnöke. Ha nem, akkor le kell váltani. Ti legyetek olyanok, mint az Isten. Bárkit le lehet dönteni a magaslatról. De mi az Isten terve? Ez a mi nagy kérdésünk, kedves szeretett testvérek. A mindennapi életünkben. A másik figyelmeztetés Simon felé az volt, a nagyheti csütörtöki csöndességben, a szenvedések tükrében Jézus részéről, hogy vigyázz, mert mire a kakas megszólal, te háromszor fogsz megtagadni engem. És hiába volt minden figyelmeztetés. Sajnos Simon Péter Jónának fia, még nem Krisztus központú ember volt, hanem ön központú ember, aki a maga kezében akarta megtartani az életét. Sajnos nagyon sokáig ilyen az ember életének elég nagy hányadába. Isten kegyelme, ha mi hamarabb az ő kezébe tudjuk adni a vezérlő kegyelem fonalát, majd én megtartom az életemet, majd én eldöntöm. És nagyon sokszor, amikor oda járulunk az úrasztalához, és az egy csodálatos lehetőség, hogy az Isten kezébe, megváltó, álszegzett kezébe tudjam letenni magamat, bűneimet, nyomorúságaimat, az örök élet utáni élő reménységemet, családomat, gyülekezetünket, akkor utána azt vehetjük észre a hétköznapokban, hogy nem volt komoly a letétel, mert elkezdjük visszalopkodni, amit ott az Úr kezébe letettünk. A bűneinket, a szokásainkat, és vissza akarjuk hódítani a hatalmunkat, hogy majd én jobban tudom. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, vagyis merd otthagyni magad az Isten szeretetében, ott merjük-e hagyni egy életútra. A házasságnak egyik legalapvetőbb probléma köve nagyon sokszor az, hogyan hallhattuk mind a két Isten tiszteleten a beszámolót a házasság segítő részéről, amikor az emberek nem tudják odaadni magukat, nem tudják otthagyni magukat abban a szeretetben. A házasságnak a szereztetése éppen ezen áll vagy bukik, hogy szeretem. Ezt vallja meg minden házasságot szerző, kötő ember, ezt a szövetséget, ez ezzel kezdődik. És aztán úgy folytatjuk, hogy vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek. Őt sem egészségében, sem betegségében, boldog vagy boldogtalan állapotában, hitetlenül el nem hagyom, Isten engem úgy segítsen. Vagyis Uram, a te kezedbe hagyom a szeretetemet, a szerelmemet, a vágyaimat, a házastársamat, a születendő gyermekeimet, mindent a te kezedbe, Uram, is erre kitanít minket az a Jézus Krisztus, aki nagy pénteken, az élet legnagyobb földi viharában, a bűn legnagyobb áradásában, utolsó imájaként azt mondta a keresztfán, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet, a te kezedbe, Atyám. Micsoda lelki erő kellett kimondani ezt azután, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Átéli a bűn áradását testében, lelkében, életnek minden dimenziójában. Átéli Jézus, hogy az Atya megszakítja vele való örök közösséget ott a keresztfán, mert Isten a bűnt gyűlöli, megveti és elítéli. És erre nem volt más alkalmas, csak maga az Úr Jézus Krisztus, aki el tudta hordozni testében, lelkében mindnyájunk bűn áradatát, az önközpontúságunknak, az önszeretetünknek az áradatát. Azt mondja Júdás az ő levelében, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Bizony Péter, mire a kakas megszólalt, harmadszor is kimondta, hogy nem ismerem ezt az embert, amikor az Úr Jézussal hozták őt kapcsolatba. De tudjuk azt, hogy amikor kimegy a főpap udvarából, keserves sírásra fakad, mert ő akkor is az Istené volt, amikor tagadott. Isten eljegyezte őt magának, tudott róla, tudta, mi fog vele történni, hogy a sátán meg fogja rostálni. Azt is tudta az Úr Jézus már, amikor elhívta az övéit, hogy mire lesznek, idézőjelbe, képesek, amikor nem tudnak megmaradni Isten megváltó gondviselő szeretetében. Kedves testvéreim, avagy Isten nem tudja, hogy mi, milyen táncra vagyunk képesek a gonosztal a hétköznapokban. Nagyon jól tudja. Ismer minket is, tudja, hogy mi tellik ki az övéitől. Tudja, hogy milyen messze el tudunk menni a szeretetlenségbe, a gyűlöletbe, a kárhoztatásba, egymás megítélésébe. Mert ha nincs bennünk a szeretet szűrője, ha nem tudunk megmaradni Krisztusban, hogy ő is megmaradhasson mi bennünk, akkor egy olyan közegbe kerülünk, ami egy Isten lelkületén kívüli közeg, és a gonosz minden támadása, áradata kínoz minket, és az eszközei vagyunk. Én úgy gondolom, nem kéne ennek így lennie, hiszen Jézus nem ezért adta oda önmagát a Golgotai kereszten, és nem ezért támad fel a halálból, hanem azért, hogy nekünk Isten szeretetében életünk, létezésünk és megtartatásunk lehessen. E megtartatásra irányult Péter felé az a csodálatos kérdés feltevése Jézusnak, feltámadása után a Tibériás tavánál, hogy mondd Simon Jónának fia, szeretsz-e engem. Igen, amikor szeretett kapcsolatra vágyunk, akkor nem elég az, hogy úgy a magunk módján próbáljunk hinni. Egy nagyon bölcs mondást hallottam a jómúlt korában, és ennek az átköltésével próbálkoztam meg a hitbeni életre, és ez pedig úgy hangozna, hogy van, aki tudja, kiben és miben hisz, van, aki pedig abban hisz, amiben tud. Óriási nagy különbség. Hogy annak az Istennek hiszek, aki minden megtett értem szeretetéből, és hordoz gondviselő megváltó kegyelméből életem minden napján, és szeretetének az az éltető célja minden pillanatban, hogy megtartson, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte el, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen. És ebben az állapotban nagyon sokan vannak Júdás levele alapján, mikor arról szól, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mentsétek meg őket kiragadva a tűzből, és másokon is könyörüljetek, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testük beszennyezett. Júdás levele egy olyan körülmény között születik meg, amikor olyan tévtanítások zilálják a gyülekezetet, és megosztják a Krisztus egyházát, amelyben a testet és a lelket külön választják, és azt mondják ki a testről, hogy ez alantas dolgoknak ad helyet, mint az anyagcsere, mint a szexualitás. És éppen ezért olyan kicsapongó életre adták a fejüket sokan, amely szégyene volt a korabeli keresztény közösségeknek, és megcsúfolása a Krisztus hitnek. Éppen ezért mondja azt Júdás, hogy akik kételkednek, azokon könyörüljetek. Kik is a kételkedők? Azok, szeretett testvérek, akik az élet szakadékához közelednek el, mert nem mernek hinni. Nem merik magukat odaadni az Istennek, hanem csak életük egy részét, dekára mérik, hogy most ebben eddig megyek el, ezt rábízom Istenre, a többi marad az én részem. Csodálkozunk azon, hogy nem működik. Isten teljes átadást kíván. Ő is teljesen odaadta önmagát. És amikor másokon is kell könyörülnünk, de félelemmel, utálva még a ruhát is, amelyet testükkel beszennyeztet, ez azt jelenti, hogy amikor kapcsolatba, közösségbe lépünk olyan emberekkel, akikben nagyon mély kételkedés, viszály van a lelkükben az Istennel kapcsolatba, meg kell, hogy őrizzük magunkat Isten megőrző kegyelmében. Isten szolgálatát csak úgy lehet végezni, hogy Isten szeretetében maradok meg. Isten nem lehet úgy szolgálni, hogy a gyűlöletben vagyok. Nem lehet úgy szolgálni Istent, hogy békétlenségben vagyok. Istenen kívüli, az ő szeretetén kívüli földterületek nem hoznak áldást a mi életünknek. Éppen ezért tudnunk kell, mint ahogyan János is a szeretet apostola tudta, hogy neki ki kell tartania az Úr Jézus Krisztus mellett. Arról hallunk, hogy Isten olyan csodálatos munkát végzett el ő benne, hogy ő volt az apostolok közül az egyetlen, aki a golgotai kereszt tövénél ott áll, megmaradt, kitartott, megőriztetett a golgotai kereszt tövében. Ő kapja a szolgálatra a felhívást. Amikor Jézus rátekint édesanyjára, Máriára. És aztán, amikor a nyitott sírra gondolunk, tudjuk, hogy Péter és János futnak, lélek szakadva, hogy meggyőződjenek arra valóban, üres-e az a sziklasír volt, és amikor odaérnek, Péter az idősebb, bemegy, lát, és hát az az igazság, hogy kételkedik. Nem győzte meg a látvány. János pedig bemegy, lát és hitt. Ezt mondja a Szentírás, aki oda tudja adni, és oda tudja hagyni magát az Isten szerető kezébe, az kedves testvérek lelki ajándékokat fog kapni, az Isten lelkének békességét. Azt mondja Pál, hogy örüljetek az Úrban, mindenkor ismét mondom, örüljetek, semmi felől se aggodalmaskodjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Benne vagyunk-e, és ő bennünk van-e? Erre törekedjünk, ő benne épüljünk, ő belőle vegyük mindazt az erőt, amire szükségünk van, mint hogy egy szép idézet is mondja, mi belőled élünk, Istenem, abból, amit adsz, abból, amit szólsz, abból, amit teszel, és abból, ahogyan szeretsz. Isten tegye áldottá az ő jelenlétét bennünk, mint ahogyan egy nagyon szép történet is utal erre, egy hegedű történettel kapcsolatban, amely nagyon ütött, kopott, hegedű volt már, és nagyon régóta hiányolta az ő alkotóját, mesterét, készítőjét, és Londonban egy régi nagy árverésnek a története ez, ahol oly sok szép dolog ki volt állítva, volt is kereslet rá, nagyon szép, magas árakon. Érdeklődtek is a hegedűért, egy-két emberke kezébe fogta, megnézte, aztán visszatette gyorsan, mert poros volt, nem volt felhangolva, úgy gondolták, ez nem jó befektetés. És ezen a nagy árverésen egyszer az árverés vége felé jelentkezett egy idősebb úri ember, szeretné kézbe venni a hegedűt, szeretné megnézni, és úgy gondoltak a zárverés vezetői, hogy vezíteni valójuk igazán nincs, hiszen nagy érdeklődés nem volt iránta. És ez az úri ember volt a hegedűt készítő mester, régóta kereste a hegedűjét. Annak idején el kellett, hogy adja, meg kellett, hogy váljon tőle, de kutatta árveréseken, üzletekben, amerre csak járt, hogy újból megtalálja az ő régi hegedűjét, és amikor kézbe vette, nem riasztotta el az, hogy poros, az, hogy le van hangolva, hogy megviselt állapotban van, hiszen az az ő készítése volt az ő hegedűje. Kézbe vette, és tudjuk, hogy a hegedűnek van lelke, hiszen egy pálca tartja a hegedű testét, és lent a hegedű lábánál vannak a finom hangolók, fent a hegedű csigájánál pedig a nagyobb kulcsok, amelyekkel a nagyobb hangolásokat lehet elvégezni. A mester mindent elvégzett rajta, kezébe vette, és felsírt a hegedű. És mindazok, akik úgy visszahőköltek először a hangszer piszkos és hang nélküli állapotára, most már végtelenül sajnálták, hogy miért nem ők tették meg ezt a munkát a hegedűvel. Hát kedves testvérek, ez a történet arra vezéreljen bennünket, hogy a mi életünk is olyan, mint egy hegedű, nekünk is van lelkünk, és nekünk is vannak finom és nagyobb hangolóink. Amikor az Úr meghódítja a mi életünket önmagának, akkor a nagy hangolókat állítja be. Nagyon sokszor ezen kell, hogy elvégezze a munkáját az úrvacsorai közösségeinkben is, és aztán amikor az igét hallgatjuk, imádkozunk, igét olvasunk, akkor jönnek a finom hangolók. Milyen jó, hogy Isten nem mond le rólunk akkor sem, ha poros, ha megtelt, ha bűnös a szívünk, mert tudja, hogy mi az ő hangszerei vagyunk. Hadd induljunk el úgy most az előttünk álló hétre, azzal az imával, azzal a vágyjal. Uram, mesterem, hangolom, védj a kezedbe engem, porold le az életemet, a rétegeket, amelyek nem a te szemed elé valóak. Vedd le az én lelkemről, és add vissza hangomat, amikor áthangolsz engem, felhangolsz engem a te hangnemedre, ami a szeretet. Uram, engedd meg, hogy holtig tartó hangod lehessek, míg a mester le nem teszi a vonót. Adjon nekünk Isten ehhez erőt, az Isten szeretetében való megmaradáshoz, és imádságos lelkületet, megmentő szeretetet, nem csak önmagunk, hanem közösségünk felé is. Isten áldjon meg minket ezzel. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük a te végtelen irgalmadat, kegyelmedet, és magasztalja a mi lelkünk az Urat, mert sokszor nekünk sem tetszik az a hang, ami bennünk van, ami kitölti lelkünket, gondolatainkat, érzéseinket. Nagyon sokszor szenvedünk, Urunk, attól a bizonytalanságtól, mindazoktól a kétségektől, amelyek tudjuk, hogy nem te tőled vannak, hanem rostál minket az élet. És Urunk, óvd meg minket attól, hogy az igéit hújanak ki a szívünkből, s nem pedig a felismerés, az eszmélés, hogy ez a rostálás nem feltétlen tőled van. Kérünk, Urunk, hogy a te végtelen kegyelmed őrizzen meg bennünket, amikor kikér minket a sátán és megpróbál bennünket, és megmérettetünk, hogy mi van a mi szíveinkbe. Engedd meg, Urunk, hogy mint a nagy fák a legkülönbözőbb viharos időkben állják a próbatételek hevét. Engedd meg, Urunk, hogy mi is ilyen életfáiddá válhassunk az élő Krisztus által, hogy ki tudjuk állni az élet nagy viharait. Így könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért, gyermekekért, idősekért, családokért, házaspárokért. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, a presbitériumért, minden egyes szolgáló egyház tagunkért, s mindazok, akik vágynak a veled való közösségre. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk, életünkön, perceinken, óráinkon, hogy minden egyes döntésünkkel rád tudjunk épülni, és mint élő tagok így tudjunk felépülni élő gyülekezetté a te dicsőségedre. Kérünk, hogy őrizd meg, tarts meg bennünket, Urunk, a te megváltó szeretetedben. Jézus Krisztusért kérjük mindezeket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.